Sziasztok, üdvözlünk benneteket a Vezes Csapat Rádió idei 22. adásában Baka Gáborral és Kovács Olivérrel, én Fejér Patrik vagyok, és itt vagyunk a Forma 1-es Las Vegas-i nagydíj másnapján. Ha Los Angeles, ha Las Vegas idő szerint nézzük, akkor már talán harmadnapján. Hát nem volt ez egy szokványos hétvége, ez már most látszik, meg érezhető rajtunk is. Bár ha az eredmény is lehet nézzük, akkor nem éppen ez tükröződik Max Verstappen, Charles Leclerc és Sergio Perez dobogójával. De az új helyszín az rögtön meg is osztotta a közvéleményt, van amiben jó volt, van amiben kevésbé, majd ezt is kivesézzük itt a Las Vegas és az FA kombinációját. Hoztunk is négy ilyen dolgot, ahogy arra az adás címe is utal, melyből bele is kezdünk mindjárt, azonban ma is felhívnám a figyelmet a műsor interaktivitására, várjuk a kérdéseiteket, hozzászólásaitokat, véleményeiteket, YouTube-on futó, élő chat folyamban. Ezeket folyamatosan figyeljük és reagálunk rá, emellett ott a szavazásunk is, ahol egyszerűen csak annyit kérdezünk, hogy hogy tetszett nektek összességében a Las Vegas-i hétvége, hogy tetszett egyáltalán, igen vagy nem. És ha akartok, várjuk szívesen a véleményeket is, hogy miért igen vagy miért nem tetszett. És akkor ezt tőletek is megkérdezem, Gábor Olivér, hogy egy-két mondattal indokoljátok egyelőre, hogy hogy tetszett? Tetszett vagy nem tetszett Las Vegas?
Jó, hát akkor kezdem is. Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, és én azt mondom, hogy egy nagyon érdekes és nagyon tanulságos hétvégét láttunk a Forma 1-től. És ahogy te is felvezetted, meg nyilván ahogy a legtöbben érezték is, ez egyben egy rossz és egy jó hétvége is volt. Nekem összességében inkább pozitív hétvége volt, és látom benne azt a sikersztorit, amit egyébként előre üresen, indokolatlanul akartak eladni, utólag viszont azt mondom, hogy jól tették. Olivér?
Bennem, én is köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, bennem vegyes érzéseket vagyott a Las Vegas-i hétvége, és a tanulság egy nagyon jó szó egyébként. Ugyanakkor én ezt egy erős próbatételnek is tudnám mondani, hiszen a Forma 1 eddig szinte példanélküli módon önállóan próbált neki futni egy eseménynek, nem kevés anyagi kockázatot hozva, és $500 milliárd, tehát $500 millió született meg ez a rendezvény. És nekem picit túlzás volt a körítés, ugyanakkor a pályában egy picit kellemesen csalódtam, és összességében a futam is kifejezetten emészthető volt.
Én is csatlakozom, hogyha már itt mindenki mondott egy igent vagy nemet, én mondok én is egy igent egyébként, mégpedig azért, mert nálam többet nyomott latba a verseny az értékelésnél, mint az azt körbevevő show, és hát a futamot egyébként én élvezetesnek és izgalmasnak tartottam, ezzel lehet nyilván vitatkozni, vagy tényleg azt is rámondani, hogy viva Max Vegas, ahogy a külföldi média nagy része is tette, de...
Meg ahogy maga Max Verstappen is tette a befutó után, ahogy a csapat bejátszotta Elvis Presley nagy slágerét korábbról.
De mindent egybevéve tényleg az egy igent mondanék erre, és a szavazatok egyébként egyelőre még csak néhány futott be, de hát egyelőre a nem irányába billenek, de csak kicsivel itt a fél pálya körül mozog a játék, tehát majd a később is rápillantunk.
És akkor, bocsánat, szerintem akkor kezdjük is el a háttérrel, a felvezetéssel és a péntekkel. Ja, és most előre bocsátom, és szerintem részletekről is rendben lesz, csak a nézők, hallgatók kedvéért, hogy amikor péntekről beszélünk, akkor csütörtökre gondolunk, amikor szombatról beszélünk, akkor péntekre gondolunk, és amikor vasárnapról beszélünk, akkor szombatra gondolunk, hiszen nekünk ugye európai, közép-európai idő szerint nagyjából hagyományos időben voltak az események, viszont ott ugye pont azért, hogy mi, meg akár még keletebbre tudják nézni a nézők, normális időpontokban a szokásosan eltérően csütörtökön, pénteken és szombaton esténként voltak a Las Vegas-i események, de na, szóval nem tudom, kezdhetjük-e azzal, hogy mi volt ez a körítés, és mi az, ami nekünk nem tetszett, vagy legalábbis nekem, de Olivier is mondta, hogy a körítés nem volt valami tetszetős.
Hát amúgy hosszú sztori volt, ha a teljes körítést nézzük, mert hogy golfoztak
hát,
is.
Hát néhány mondatban szerintem foglaljuk össze, hogy mi volt az, ami legalábbis nekem, most én csak a magam nevében beszélek, bár tudom, hogy sokan voltak hasonlóan ezzel, hogy a Forma 1 pont azért, mert ugye a saját rendezvénye volt ez, és ugye ugye foggal körömmel küzd a Liberty Media, a Forma 1 tulajdonosa, ez a nagy sport konglomerátum azért, hogy az USA-ban is el tudja adni a Forma 1-et, és ugye ennek az egyik leágazása a Drive to Survive, meg az, hogy Lewis Hamilton-t, az egyébként amerikai imádó Lewis Hamilton-t pörgetik mindenhol, meg az összes többi, amit láttunk.
Meg hogy nyilván három amerikai
Miami versenyt, igen, és most már hoztak egy Las Vegas-i versenyt is. Szóval, hogy a Forma 1 rettentően is már unásig tolta azt, hogy ez lesz a világ legjobb dolga, hogy a Forma 1 történetében ilyen jó, ilyen csillogó, ilyen izgalmas, ilyen látványos dolog még nem volt, mint amilyen ez lesz. És nyilván, amikor beleraknak $500 milliárd, akkor szeretnék is elhitetni ezt mindenkivel, viszont pont azzal, hogy ennyire ilyen pozitív termelési beszámolókat nyomtak már előre, nagyon nagy részét a Forma 1 követőknek kiábrándították azzal, hogy nyomatták ezt, hogy ez lesz a legjobb dolog, ami történt az F1-gel. Ezzel együtt meg még aztán meg is kaptuk ezt az igazi amerikai dolgot a nyitónapon. Ugye külön nyitó ceremóniát rendeztek, mintha foci VB vagy olimpia lenne, és engem, ez nektek is mondtam akkor, hogy engem borzasztóan zavart az, a Forma 1-nek ez a képmutatása nem először látjuk, de az, hogy ugye mindig mondogatják, hogy fenntarthatóság, meg akármi, hogy úristen színlábgyom, és akkor Las Vegasban mit kapunk? Las Vegasban Las Vegas kaptunk, csak hogy ez nem passzol ahhoz, hogy oké, akkor spóroljunk, meg zöldek legyünk, az, hogy oda raktak 8 vagy 10 ilyen óriási emelőt, lakásnyi kivetítővel, lifttel, meg minden, csak azért, hogy föltolják oda a pilotákat, akik így integetnek, és bohócnak érzik magukat, ahogy Max Verstappen mondta. Szóval,
Verstappen véleményére egyébként jött is reakció már előre Szabó Bencétől, hogy részben osztja. A verseny hozott érdekességeket, de ennyirevel Jeddában is voltak érdekességek, mégis az egyik legszorultabb pályája az F1-nek, amit ugye a verseny előtti véleményre gondolt, amit...
Ja, hát igen, szerintem a pálya az külön tárgyalandó, de az ahogy beharangozták, meg ahogy el akarták adni, az szerintem, sőt nem is csak szerintem, igazából nagyon sok mindent olvastam itt az interneten előtte is, az amerikai F1 szurkolóknak is sok volt. Azoknak, akik nem egy Las Vegas-i eseményként gondolnak rá, meg nem úgy gondolnak rá, hogy na, meg kell jelenni, meg Instagramozok, meg TikTokozok, vagy akármi, hanem azoknak, akik tényleg szerették az F1-et, azoknak sok volt, még ott is. És szerintem ezzel megalapozták azt, hogy óriási ellenszenv volt a versenyek, vagy az egész hétvégével kapcsolatban.
Hát ezt amúgy elég jól körbeírtad, hogy gyakorlatilag, ez, ha úgy nézik, ez az egyik, amiből talán tanulhat az F1, hogy azért ez tényleg megosztja a közönséget, és tényleg ez a Verstappen-féle véleményt, amit ő egyébként szerintem leginkább akkor fejtett ki igazán határozottan, és arra kapta fel a fejét a világ, amikor az időmérő után a leülős interjúkat csinálták a top 3 pilótával. Én már is ott tolt egy 2 perces monológot arról, hogy tényleg berúgni, el tud menni az ember Ibizára is, nem kell a Forma 1-et eladni, amiatt, hogy hát itt amúgy van verseny is, de amúgy DJ-k is fellépnek, meg nem tudom, színházi eladások, meg nem tudom, celeb mustra az egész, hogy ennek nem kell egybe lennie egy sporttal, amit tényleg sokan azért szerettek meg, mert a sport, amit tud nyújtani a fontos változásaival, az érzelmekre gyakorolt hatásával, és akár nem kell ehhez messzire menni.
És főleg nem Las Vegasban, ahol amúgy is, Forma 1 nélkül is ez van minden egyes nap, hétfőtől vasárnapig van mindenféle koncert, cirkuszi előadás, akármi. Szóval tényleg, hogy ezt nem kár a Forma 1-hez kötni ilyen szempontból szerintem, mert maga az, hogy ott a világ legnagyobb szállodái között, meg kaszinói között versenyeznek, meg néha távolra mutatják a villogó neonfényeket, az pont elég lett volna. De az, hogy mindenkinek a torkán lenyomják ezt, és ami még egy külön hiba, amiből tanulhat a Forma 1, vagy ami tanulság, hogy ezt ahhoz is árazni, hogy tényleg nem tudom, most nem akarok párhuzamokat vonni, de hogy tényleg ilyen elit sporteseményként eladni, szó szerint eladni, szóval hogy a jegyárak, hogy olyan helyre, ahonnan nem lehet látni a pályát, csak ül az ember a sörpadnál, meg látja a villogást, meg van egy kivetítő, oda $1000 péntekre, most kicsit túlasztam kevesebb, de szóval
Egy után lett kevesebb, mert...
Ez a 380 000 forint, vagy teljesen mindegy, most nekem mennyi a dollár, de szóval ez borzasztó túlzás, és már ott is, igen, ahogy Oliver mondja, ott is rájöttek az utolsó pár napban, hogy hopp, ezt túlárasztuk, mert a szállodák is irgalmatlanul felverték az árakat, maga a Forma 1-es jegyárak is borzasztó drágák voltak. A Forma 1 nyilván, hogyha beletartunk $500 milliárd, akkor húzzunk ki is belőle valamit, viszont az volt, és nyilván ezt nem mutatták a közvetítésekben, de egy csomó lelátó üres volt. Aztán ugye majd szerintem lassan hát
meg, ez az egyik része, ugye, mert ugye elvileg a pálya fölött kialakítottak ilyen átjárókat, és azokat az átjárókat a hétvégét megelőzően teljesen így elzárták, tehát úgy fóliázták, hogy ne lehessen semmit látni, mert állítólag ezeket szétkaparták.
Szétkaparták, de ez szerintem ez egy teljesen normális dolog, mert hogyha...
Igen, hát csak ezzel arra
akartam állítani, hogy ez a... Ott is nem látsz ki semmit, sőt le is zárják a tetejét is.
Tudod, mi volt még erre a válaszuk? Láttam arról is videót vasárnap a futam alatt, hogy egy ilyen hídon 6 vagy 7 rendőr, de úgy istenesen ordibált az embereknek, hogy takarodjatok, és ne nézőjegyetek, nyomás.
Kell is, mert az a híd nem arra van, ott nincsenek székek, az arra van, hogy mindenki szépen menjen a dolgára, aki és most nem azt mondom, hogy aki fizetett, az nézheti, vagy hogy mondjam, ez igaz, de nem ez a lényeg benne, hanem a biztonság, meg a logisztika, hogy egy gyalogos hídon, vagy akármi, ne álljon meg 500 ember, és nézze, és ez az amerikai individualizmus, meg szabadság mánia, hát csak... hogy lekaparom, aztán utána körbe rakták ezeket ráccsal is, hogy ne lehessen lekaparni, de szóval, hogyha valami, ez ottaniaknak nagy panasza volt, de igazából teljesen racionális dolog.
Hát, hogy... Igazából csak azért szóltam el párhuzamnak, mert ez lehet egy üzenet annak kapcsán, hogy akkor lehet, hogy a kaszinóváros népességének is túlságosan drága lett így ez a rendezvény. Amellett, hogy ugye ez a szervezés azért elég tartós és elég nagy felfordulás okozott az egész városban. Tehát, és ugye itt beszéltünk a körítésről, meg erről a rettenetes hype tsunamiról, ami itt övezte a Las Vegas-i hétvégét, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ez a félmilliárdos befektetés nagyon nagy kockázat volt. Tehát, hogyha ide tesszük emelni ezt az adatot, hogy tavaly a Forma egy egész éves bevétele alig több mint 2,5 milliárd dollár volt, akkor lényegében ennek a szötödét ölték bele ebbe a rendezvénybe, szóval bennem egy picit az van ennek kapcsán, hogy megpróbáltak minden áron biztosra menni, hogy tényleg ne egy banális bukás legyen az egész sem, arcvesztés sem, pedig anyagi tekintetben.
Azért én tennék még egy adatot emellé, amit mondtál, hogy a Forma 1-re igaz, amit mondtál, meg az is ugye, hogy mennyibe került ez a hétvége, viszont azt is érdemes megjegyezni, hogy maga a Liberty Media a Forma 1-en kívül is jó néhány más ilyen sport franchise-nak, vagy sport sorozatnak a gazdája, és összességében a világ legnagyobb ilyen sport szórakoztatási tulajdonosi cége, nem tudom pontosabban minek nevezzem, de körülbelül annyira, hogy most nem pontos számokat már nem tudok, de valami 20 milliárd dollár fölötti értékű az egész cég, beleértve például a Forma 1-et is, ami most nem is tudom, nyilván részvények alapján, de szerintem van ilyen 8 milliárd dollár, igen, vagy valami, de a többivel együtt bőven 20 milliárd fölött van, és csak a kontextus kedvéért a következő két ilyen hasonló cég, amely különböző NBA, meg NFL, amerikai sportcsapatoknak a tulajdonosa, meg európai foci csapatoké, vagy valami, azok valami 7,5-7 milliárd dollár között vannak, vagy 8, valami ilyesmi, szóval a következő kettő együtt nem éri el a Liberty-nek az értékét, úgyhogy nyilván van honnan beletenni. Az más kérdés, hogy igen, hogy pont ezért lehet, hogy okosabb lett volna megnyitni a kapukat a lehető legnagyobb közönségnek, ahelyett, hogy rögtön csinálunk valami nagyon exkluzív, nagyon csillogó, és kizárjuk azokat, akiket igazából meg akarunk nyerni. Szóval...
Hát ugye annak idején a Túrautó VB-t úgy hozták be Magyarországra, hogy ugye póthelyszínként, mert kiesett egy másik pálya a naptárból, és teljesen ingyenes volt az első 2011-es verseny, és utána az azt követő éveket is még viszonylag sokáig elég jól sikerült megtölteni, és azért nagyon szépen elharapodzott az a Norbimánia, a Mielis Norbimánia, úgyhogy lehet, hogy itt is nem kapásból így a kaszinókhoz méltó árfekvés kellett volna alkalmazni, hanem tényleg egy picit emberközelibbé tenni ezt az egészet, és hogy ha már azt az elvet követték valamilyen szinten, hogy cirkusz és kenyeret a népnek, akkor lehet, hogy egy picit közelebb kellett volna engedni mind a kettőt a néphez.
Igen, hát gyakorlatilag ez szerintem az egyik ilyen nagy dolog, amit a négyest emlegettünk, hogy a külsőségek fontosságának átértékelése, és talán rá is térhetünk a másik ilyen nagy tényezőre, főleg ezzel szerintem pont párhuzamba lehet állítani az, hogy nagyon figyeltek a külsőre, de talán a formai lényegére, magára a versenyzésre, úgy mondom, hogy a Las Vegas-i pálya kialakítása, és most nem a nyomvonalra gondolok, hanem az események flott menedzselésére nem figyeltek oda. Kezdve például azzal...
Csak még egy dolgot, ami szerintem az előzőhöz tartozik, és akkor most már nem később nem kell előhozni, hogy látványos volt, hogy a Forma 1-ben részt vevőket is figyelmeztették, hogy pozitívan beszéljetek róla. Mindenkinek mondták, hogy nem. Hogy mindenki próbálja eladni, azok is, akiknek közvetlen pénzügyi érdeke nincsen, mert nyilván a hát csapatok...
Ilyen megszervezett piászagú.
Igen, szóval, és ennek volt a legékesebb példája, és kiáltóan arcpirító, igen, Toto Wolff...
Az kínos
őrjöngése, mondhatni, jó, persze szószoros értelmében nem őrjöngött, de szóval...
Kiabálva osztotta ki.
Igen, egyébként azt is olvastam itt-ott az interneten, megerősíteni nem tudjuk, meg mi magunk se tudjuk konkrétan, de hogy lehet, hogy Toto Wolffnak egyébként volt valami befektetése is ezzel kapcsolatban, de látványos volt az is, hogy a pénteki nap után, és most már nyilván arra is rátérünk majd, de a pénteki nap után egyetlen csapatpilótái nyilatkoztak egyértelműen pozitívan, a Mercedes versenyzői, mindenki más... fanyalgott, meg a problémákra koncentrált, vagy inkább nem akart semmit mondani, viszont a Mercedesnél Lewis Hamilton és George Russell is újongott, pont úgy, ahogy a főnökük is, úgyhogy nagyon, ahogy mondjam, ez is visszatettő volt. Főleg
kilógott a lóláb?
Próbálta védeni ezt a pénteken még kimondottan botrányos napot, mert
a helyszín. Ugye mondjuk is, hogy konkrétan, hogy itt ugye arról volt szó, hogy a sajtótájékoztatón egy újságíró azt feszegette, hogy mennyire döcögösen és problémákkal tüzdelve indult a hétvége, és akkor Toto Wolff így szabályosan kikelt magából, hogy tényleg egy ki micsodát csatorna fedélen rugózunk, amikor a legnagyobb eseményét hozta tető alá a Forma 1.
Meg hogy mer egyáltalán ilyet kérdezni, ahelyett, hogy dicsérni? Ez volt a...
Hát csak az a probléma, hogy Toto Wolff elképzelése szerint... csak propagandistákat lett volna szabad beengedni Las Vegasba. Az újságíró azért megy oda, hogy kérdezzen, és teljes képet adjon az adott történésekről.
Mi magunk is tudjuk, hogy az újságíró meg azért megy oda, hogy valami rosszat is tudjon írni, mert mi is abból élünk sajnos, hogy valamennyire rosszat írunk, azért minden nap próbálunk valami olyat, ami feltűnő. De igen, szóval az, hogy a valós problémákra sem volt szabad rákérdezni aznap, Az már nagyon, nagyon... De így csak
térjünk is rá arra a második dologra, pont a pálya. Pályával kapcsolatos problémák is egy kicsivel korábban lehet indítani, itt szerintem elég jól körbehatárolók, még ismerjük, hogy mi volt itt a víz csatorna fedővel, ami ugye Carlos Sainz autóját alulról gyakorlatilag szétszagadta, az ülés itt is eltörte, és Esteban Ocon Alpinjában is károkat okozott, de az előző a hétvégét megelőzően is már felmerültek kétségek, amiről az előző csapatrádió adásban is beszéltünk, hogy hát a sivatag, éjszaka hideg, és amikor bevallotta Ross Brown, hogy Húha, ezzel tényleg nem számoltunk. Na ott azért egy kicsit gáz volt a sztori, úgy érzem. Hát szerencséjükre az időjárás az megmentette ebből a szempontból őket, mert
van
ilyen
a Pirelli is gondolt rá.
15-19 fok volt egész hétvégén, ami hűvösebb, mint idén volt, azt hiszem Bakuban volt a leghűvösebb előtte, de azért még egy élhető körülmény csomag volt, hogyha így nézzük. Szóval, amikor ilyen, ez egy alap dolog, amire azt gondol az ember, hogy tényleg gondolnak, és nem. Ez így kimaradt.
Én viszont azt gondolom, hogy erre nem is feltétlenül kellett gondolni, mert nyilván, és tudom, nagyon sokan ezt mondták, még én magam is felhoztam ugye a legutóbbi adás vége felé, amikor felvezettük Las Vegas-t, hogy milyen lesz az időjárás, az is kihívást jelent majd, de meg is ismétlem a kulcs szót, szerintem kulcs szót, kihívás. És nyilván azt szeretjük a Forma 1-ben, hogyha van miért, vannak olyan körülmények, amikkel meg kell küzdeni, és ugye mennyire szeretjük az esős versenyeket már, hogyha gurulnak az autók, és nem piros zászló van, hogyha visszagondolunk az elmúlt évekből, vagy akár tényleg évtizedekre is, azok az emlékezetes futamok, amikor van valami olyan tényező, amivel meg kell küzdenie a csapatoknak, a pilótáknak. És ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ez a nagy fagyos időjárásozás, ez már egy ilyen ellenreakció volt erre a nagy hype-ra, és túl lett pörgetve, és főleg így utólag, hogy még egyszer Verstappent hozzam elő, azok lettek a bohócok, akik a nagy faggyal riogattak, hogy jaj, leesnek a gumik, meg kemények lesznek, eltörnek, meg mit tudom én. Most nyilván túlzok, de az időjárás tényező volt.
Egy kicsit, Oliver, te itt vagy.
Én itt vagyok.
Akkor Gábor megszűnt egy pillanatra.
Gábor, szóval átmenetileg elveszítettük itt a
reméljük majd visszatér. Na mindegy, hát az időjárásról beszélt, hogy amúgy azt én is tudom adni ezt a részét, hogy igen, ez a túlizgulás, ez valóban benne volt, meg igen, voltak már hidegebb körülmények között is Forma 1-es futamok.
Hát ugye jó példa erre, például a 2020-2021-es időszak, a 2020-ban, amikor tartalék helyszínekkel tüzdelték tele a versenynaptárt, akkor például a Nürburgringen hasonlóan hideg volt, hogy Törökországban,
ja,
de a 2021-es imolai hétvégét is ilyen 10 fok körüli hőmérsékletben rendezték meg.
Igen, közben Szabó Bencétől jött egy nagyon jó komment itt a csatornafedélre, amire vissza is térünk, és nem pont maga a csatornafedél hibája miatt, hanem annak a másik következménye miatt, hogy előjött a régi mondás, pénz beszél, kutya ugat, Katart és Spielberget már a pályahatárok miatt fenyegetik, hogy kiteszik őket konkrét veszélynél, meg ajjaj, ne bántsuk.
És bocsánat, most, hogy visszatértem meg, még az előbb, amikor beszéltem ugye arról, hogy a Mercedes-esek mennyire pozitívan beszéltek. Lewis Hamilton Jeddában 2 évvel ezelőtt, amikor ugye bemutatkozott a pálya, nagy fintorogva arról beszélt, hogy na, pénz beszél, kutya ugat. Gyakorlatilag ezt mondta, vagy ő angolul azt mondta, hogy cash is king, de magyarul ugye ez ugyanaz. Most viszont, amikor ugyanezt el lehetne mondani, Amerika rajongóként, meg talán főnöki eligazítás után egy nagyon hasonlóan, nagyon sok pénzből, nagyon nem Forma 1-es helyszínen létrehozott utcai versenyre azt mondja, hogy mennyire szuper.
Igen.
Szóval rettentő nagy volt a kontraszt a között, hogy most Verstappen panaszkodik, Hamilton meg ugyanaz dicséri, amit 2 évvel korábban fikázott, hogy ezt a szót használjam.
Megmosolyogtató.
Folytassuk csak.
Igen, a csatorna fedél kapcsán ugye a másik probléma, oké, volt már ilyen pont Bakuba is, megoldották, igaz itt a kínosságot szerintem az jobban az volt, hogy éjszakában nyúlt az egész, és hajnali, ottani idő szerint hajnali 2:30-kor tervezték, és akkor is indított, nem akkor tervezték, de akkor indították el végül a második szabadedzést, ami semmilyen emberi időnek nem felel meg, de ahogy a nézőkkel bántak, akik ráadásul ugye pont kifizették az óriási összegeket, és az egy szervezői hiba volt, ugyanis ahogy a vezes.hu Performa egy oldalon is több cikkben is olvashatottuk erről, a nézők hazaküldésének az oka az volt, hogy gyakorlatilag a biztosító személyzet, a biztonsággyőrök meg lejárt a munkaidej, és már nem lehetett őket túldolgoztatni, mert hogy ez szigorú szabályoknak kell ugye megfelelni.
Szakszervezeti, igen, megegyezés volt erre.
Váltás meg nem volt.
És ugye ez egy, na és igen, hogy a B-terv hiánya, hogy kezeljük a problémát, ez nem a legjobb kezelése, főleg, hogyha egy szolgáltatást kap az ember, mert azért ez mégiscsak az, és már el is indították a bírósági ügyet, erről is olvashattuk a vezetőkkel.
Igen, egyébként az előhoztak Toto Wolffot most, ugye ő pénteken nagy hangon, nagy lendülettel és indulattal mondta, hogy egy csatorna fedél semmi, és mindenütt előfordulhat ilyen utcai pályán.
Egyébként elő is fordul.
Teljesen igaz,
lát, igen. Monaco, Malajzia,
Baku, igen.
Látom, szóval ebben igaza van. Abban is igaza van, hogy az egész hétvégét nem ez határozza meg. Viszont az óriási nagy, tényleg óriási nagy baki a szervezők részéről, és itt most konkrétan ugye a forma egy maga a szervező, szóval nem az, hogy valakik kitalálták nagy pénzzel, hogy na, szeretnénk egy Forma 1-es versenyt, maga a Forma 1 rendezte ezt a futamot. Az, hogy ha már ekkora nagyot akartak gurítani, akkor aztán tényleg háromszorosan be kellett volna biztosítani mindent, és úgy, hogy a Liberty Media egy amerikai média cég, aki aztán végképp ismeri a saját hazáját, USA-ban minden egy meleg teáért, egy pohárnyi meleg teáért is perelnek. Az, hogy nem gondoltak arra, hogy mi lesz, hogyha egy vadonatúj pályán gond van, és túlfut az időn, ahogy történt, és erre nincsen B-terv, hanem az a terv, hogy kitereljük a nézőket, sokkal nagyobb bukás lesz ez nekik pénzügyileg, mert tényleg, ahogy mondtad, elindult a per.
Hát 30 ezer embert akarnak, magyar forint átszámítva, ilyen 10 millió környéki összeggel kárpótoltatni.
Igen, mert őket nem a jegyár érdekli most már, hanem hogy jóha, akkor kérek szépen jó nagy pénzt.
Sokan... Ez Amerikában szokás, tehát így.
Igen, ezt mondom, hogy saját hazájukat nem ismerik annyira, hogy nem készültek olyanra, szóval ez óriási butaság volt.
Hát ez már önmagában azért is nonsens, mert alapvetően a terület használata az helyi idő szerint hajnali 4 óráig élt, szóval legalább addig a pontig be kell
tudni biztosítania. Hát jó, mondjuk, szerintem egy órával, vagy 3-4 órával előtte azért csak ki kéne terelni az embereket, hogy ne a sugáratokon.
Hát de 2,5 órával korábban? Hát de 2,5 órával korábban?
Nem, de nem azt mondom, nem azt mondom, hogy 3-4 órával, 4 óra előtt, hogy elindulhassanak a közforgalom.
Hát ehhez 1:30-kor kiajtották, hogy 3-4-2-kor, és így 1,5 milliárd dollárból igen. Lett rendezve egy zárt kapus második edzés.
Igen, és egyrészt ez pénzügyi veszteség is lesz neki, de az sokkal rosszabb, hogy arcvesztés, hogy presztízsben mekkora...
Bocsánat, kérdés is elmaradt.
Ezt mutogatták, ugye, aki nem látja, annak mondom, hogy a lefelé fordított hüvelykújat, és nekem már előtte, mielőtt láttam bármilyen fotót, eszembe jutott ugye 2005 Indianapolis, amikor, de akkor legalább rá tudták verni a csapatokra, hogy volt, aki nem mert meg a gumiszállítókra.
Meg a Michelinre.
Michelinre. Itt most ez teljesen a Forma 1 sarra, szóval ezt elszúrták. De szerintem, nem tudom, azért lépjünk túl talán pénteken, mert végül csak tartottak egy másfél órás edzést, ami teljesen normális mederben lefolyt. És...
Hát ugye ellenőrizni kell ilyen 120-140 aktafedelet, abból 35 ilyen gyorskötő betonnal próbáltak orvosolni, hogy tényleg ne legyen az, hogy itt felszippantja, mint Marika néni a porszívóval a porcicákat. és onnantól fogva egyébként a pályán már nagy zűr nem volt. Tehát ilyen gyermekbetegség, ugye Dzsiddával is előfordultak 2 éve, így a pálya kapcsán, meg ugye a pályán kívül is a pedok beszakadt a VIP részlegen, de innentől fogva a Las Vegasban már nem volt nagyobb probléma. Van,
csak nem úgy kellett volna eladni, hogy ez lesz a legszuperebb, és gyakorlatilag letagadni azt,
hogy... Kicsivel több korrektséggel, tehát nem az, hogy akkor, hogy akinek teljes hétvégére belépője van, azt nem is próbálják kárpótolni valamilyen forrában, de hát akinek meg csak arra napra volt, azt csak egy ilyen 200 dolláros kuponnal próbálták kiengesztelni, ami természetesen a saját maguknál le lehet vásárolni.
Adok nektek Monopoly pénzt.
Menjünk tovább a pénteken, mert
igen. Hát ugye két dolgot így már nagyjából körbejártunk a négyből, amit a címben említettünk, lépjük akkor a harmadikra, ami amúgy kicsit még kapcsolódik a péntekhez, csak hozzáteszem, legalábbis fél részben. Hát a szabályok rendbeszedése, amiről azért már adásokon keresztül beszéltünk, de most két ékes példája jött ki. Az egyik az Science, hát a nagy közönség szerint igazságtalan büntetése, mert ugye pont egy olyan helyzetben sérült meg a Ferrari-a, amiről sem a Ferrari, sem Science nem tehet. Csak a Forma 1 tehet róla, és tényleg itt most tényleg a Forma 1-et lehet hibáztatni emiatt, mert ugye pont ahogy beszéltük, ők voltak a futam szervezői, és egy példát hagy hozzunk elő, amikor 2017-ben pont egy felbillenő csatorna fedélen kapott defektet Roman Grosjean Malajziában a Haas-szal, és nem tudom, 200 fölötti tempóval csapodott a falnak, akkor a pálya fizette a javítást.
Egy évvel később.
Igen.
18, egy évvel később, ilyen fél millió dolláros kár keletkezett akkor.
Igen, de itt nem is ez volt az elvárás a Ferrari-nak, hanem az, hogy ne hozzák őket hátrányba egy olyan dolog miatt, amiről tényleg ők nem tehetnek, Sainz se tehet róla, és mégis. És elvileg próbáltak keresni kibúvót, megoldást, hogy mert tényleg érezték a stewardok, hogy ezért nem kéne büntetni, de nincs rá módjuk, hogy ne büntessenek, ezért büntettek. Egy 10 helyes rajtbüntetés volt a spanyol jutalma a
de egyébként nem tudom, mennyire tudjátok, hogy biztosan láttátok fél szemmel legalábbis, hogy ugye kerintek ilyen pletykák, és hivatalosan senki nem erősítette meg, de kerintek olyan pletykák, hogy az FIA versenyfelügyelői próbáltak kompromisszumot találni arra, és körbekérdezték a csapatokat, hogy mi lenne, ha most a betű szerinti kötelező büntetés helyett legalább elengednénk ezt a hátrasorolást, és állítólag egy csapaton múlott, és állítólag a Mercedes volt ez, ami nyilván logikus a nagy Las Vegas hype-olás miatt is, meg
a pont verseny állása miatt.
Igen, a konstruktőri bajnokság állása miatt is. Ezt mondom, szerintem ez teljesen pletyka, meg nem is fogjuk tudni holnap, meg jövő évben sem, talán 20-25 év múlva valaki elmeséli majd valami memoárban, de hihetőnek hangzik egyébként, és ezzel együtt, ahogy már említettük korábban is, néha a versenyfelügyelőknek nincs választása, szóval, hogy oda van írva, ez a precedens, meg feketén-fehéren ez van, ezzel együtt óriási tanulság, és akkor most újra előjön ez a fogalom, hogy valami kis C pontot, vagy Z pontot, vagy akármit be kéne rakni ebbe a paragrafusba, hogy a versenyfelügyelők belátása szerint akár elengedhető, vagy bármilyen büntetés alkalmazható, vagy valami ilyesmi, és szerintem egyébként ez 24-re benne is lesz a szabálykönyvben.
Nem szánták meg a Ferrari-t végül, nem szánták meg, írja Dancsiga erre az esetre, igen, hát valóban ez
nem
így...
Nem szánhatták meg sajnos, talán akkor lehetett volna, ugye, hogyha minden csapat rábólint, hogy oké, legyünk lovagiasak. Erre meg csak még egy zárójeles mondat, hogy ugye korábban is épp legutóbb beszéltem róla, hogy a Forma 1 korábban egy ilyen, annak idején ilyen úrias sport volt, meg lovagias, meg sportszerű. Na, ma nem az, láthatjuk, bár igaz ez a Mercedes féle vétó.
Igen, hát visszajön itt ez a pénzbeszél kutyahúgat mondás, ami az előbb is följött, és hát a szabályok oldalán azért a hétvégén volt még egy másik olyan eset, aminél azért húzhattuk a szemüldökünket, hogyha tényleg minden úgy volt, mert azért mindig itt is hozzá kell tenni, ahogy itt a Science féle pletykánál is, hogyha itt is tényleg minden úgy volt, ahogy volt, hogy az első körös Verstappen-Leclerc találkozó, ami után Verstappent megbüntették, ugye a Bright Form 1-es Las Vegas-i futam rajtja, Leclerc rajtott az érről, de Verstappen a bevetődéssel, hát kicsit kicsúszott a pályáról, és kiszorított egy gyakorlatilag Leclerc-t is.
Leclerc meg még inkább kicsúszott a pályáról, vagy kimenekült szegény, igen.
És volt arról egyeztetés elvileg, hogy ahogy azt így már szoktak az utóbbi években, hogy ha Verstappen saját belátása per a csapat beláttatja vele, hogy vissza kell adni a helyet, akkor visszaadja, és nincs bünti. De a beszélgetés az úgy hangzott elvileg, hogy hát az FIA nem látja úgy, hogy ezért büntetés járna, mindenki maradt a helyén, Verstappen első, Leclerc második, és aztán jött a fekete leves, a holland megkapta az 5 másodpercet. Azért ez így, a sztori így nagyon fura.
Derültékből 5 másodperc, és azt kell, hogy mondjam, hogy eleve az lett volna a helyes megoldás, hogyha kapásból azzal kezdik, hogy vagy add vissza a pozíciót, kedves Max Vegas, vagy 5 másodpercet töltsél le. Tehát nem ez
nem,
a...
Bocsánat. Szerintem viszont nem is ez kellett volna, és hogyha visszagondoltok, vagy a nézők, hallgatók visszagondolnak, az elmúlt években rettentően kikoptak a Forma 1-ből a 10 másodperces, meg box utca áthajtásos, meg
hát említettem is pár héttel ezelőtt.
Igen, csak hogy ez újra, hogy érdemes lenne azokat elővenni, mert tényleg, ahogy már láttuk,
ezzel a hajam. Persze
mindig visszaélnek. Gyakorlatilag ugye,
hát ugye ki is mondták Austinban, hogy inkább kockáztattak, mert adott esetben azzal, hogy szabálytalankodnak, sokkal nagyobb a nyereség, mint amennyit az 5 másodpercen veszítenek.
Igen, kiautózzuk, megoldjuk valahogy. És
Pont nem történt meg,
ami érdekes volt. Verstappen még szinte ilyen dacosan mondta, hogy oké, üdvözletemet küldöm nekik, aztán akkor 2,2 másodperc volt az előnye, de ahelyett, hogy szokásos forgatókönyv szerint elhúzott volna még 4-re, 5-re, 6-ra, ehelyett inkább csökkent, ugye, aztán végül meg is fogta a Leclerc, de maga az a hozzáállás a csapatok meg a pilóták részéről is, hogy oké, megoldjuk valahogy, majd kiautózom. Szóval hogyha ennyit ér egy büntetés, akkor semmit nem ér, úgyhogy érdemes lesz ezt is átgondolni, ez egy újabb tanulság akkor szerintem.
Igen, abszolút. Én nem gondolom azt, hogy itt ezzel most ilyen előnyszerzéses sztori lett volna, mert tényleg a Red Bullnál is beszélték, hogy akkor visszaadja, vagy nem meg, hát azért ők is kiindulhatnak az idei évből, hogy Verstappen amúgy mindenkit kenterbe ver, és most...
Tehát ez csak maga az általános megközelítés ennek az 5 másodpercnek, hogy ez már ilyen ilyen vállalható.
Ennyi kaliberű.
Igen.
Nem tudom, ti mit gondoltak, én nem gondolom, hogy Verstappen ott szándékosan tolta ki Leclerc. Láttuk hátrébb is a fél mezőny küzdött azzal a kanyarral.
Na pont erre akartam rátérni.
Egy nagy pozitívuma volt ennek a Las Vegasnak, hogy hideg volt, de nem annyira hideg, hogy baj legyen.
Viszont kibillentett a komfortzónájukból.
De azért itt árnyaljuk egy kicsit a képet, mert ez nem csak ez volt, hogy hideg volt, meg mindenkit meglepett, hanem mi lepett meg mindenkit, és azt felsorolhatjuk itt a tanulható dolgoknál, akár itt a körültekintőbb szervezésnél, akár itt a szabályoknál. Ugye az, hogy a pilóta parádé alatt kifolyt Oscar Piastri-nak a piros Chevy-jéből, azt hiszem, az olaj a pályára.
Hát egy ilyen retro autóról van szó.
A nézők látják is egyébként képen, most itt Nico Hülkenberget látják az előtérben, de a háttérben már fönn van az amerikai zászló mintás tréneren a piros autó. Nyilván ez is nem is lehetne jobb. De a lényeg az, hogy át elfolyatta az olaját. Egyébként Lewis Hamiltonnak is a kocsia nem indult el, és ő meg Perezzel autózott körbe, a McLarenesek meg együtt, így, hogy Piastri annak se indult az autója, és ugye emiatt beszórták ilyen
sikosságmentesítő
igen, ez a klasszik ilyen fehér porszerű anyaggal a pályát, ami fölítetje, de hát nem tudtak 100%-os munkát végezni, több is panaszkodtak arra, hogy ők lemernék fogadni, hogy ezen úszott el a rajtjuk, meg hogy emiatt látunk annyi megforgást a rajtnál, meg elfékezést. Ugye...
Bocsánat, azért pont Leclerc és Verstappen esetében ez nem sokat számított, mert
hát Verstappen elől rajtolt, vagy Verstappen hát előtt volt a legnagyobb por.
Mert nem rajtolt jól, Verstappen meg a por ellenére, és őt érintette leginkább, hiszen előtte volt, mégis viszonylag jó rajtot tudott venni, szerintem.
Hát rögtön be tudott venni Leclerc mellé.
Na igen, de hogy ő is elfékezte, és azért áthajtott egy porrétegen, ami nem segít a befalatapadáson.
Hát jó, de elfékezte magukat, hogy 8-an.
Tehát, hát miért? Az olaj miatt, talán.
Hát de nem, szerintem az pontem igaz, mert a hűvös, a gumimelegítés volt.
Igen, tehát
főleg úgy, hogy megint eléggé sokáig tartott.
Na de egy pillanatot várjunk már, amikor azt mondják többen is, legalább 4-en. Hogy...
Hát persze, jó, de hát a Forma 1-es versenyzőknek ilyen vastag könyve van arról, hogy nem az én hibám, hát mi minden futamon halljuk tőlük.
Szerintem azért gumikezés szempontjából kifejezetten tanulságos az, amit például az időmérőedésen láttunk, hogy a végére már szinte mindenki két bemelegítő kör teljesített az éles gyors körét meg az ember, egyszerűen annyira nem sikerült energiát vinni a gumikba, és ez egyébként a Ferrari-nak jött ki jól a hétvége folyamán leginkább, hiszen tudjuk az SF23-ról, hogy megeszi a gumikat, de itt speciál pont abban a tartományban tudta működtetni, ami viszonylag optimális. Tehát szerintem itt sokkal inkább a hideg gumi és a hideg pálya kombinációról lehet szó, mert szerintem...
Akkor az olajnak semmilyen szerepe nem volt a...
Nem volt.
De akkor ez így divat lehet, hogy locsoljuk fel olaj, aztán porra.
Nem, azt nem mondom, hogy legyen divat, de hogy... Nem ezért csukott.
De nem rá. Lehet csak erre fogni. Nem lehet csak erre fogni. Én úgy gondolom, sokkal inkább a körülmények összességében okozták ezt a kaotikus
helyzetet. Okay.
Az is hozzátehetett, nem zárom ki, de hogy csak és kizárólag erre ráfogni, szerintem nem teljesen fedi a valóságot.
Viszont az még...
Nem tudom, van fotód kéznél a rajtról? Hogyha nem
volt, igen, még... hogy itt megpörögtek, mutattam is a...
Ja, de nem arról, hanem még a rajtrácsról. Most mondom, nekem sincs a szemem előtt, de amennyire emlékszem, Verstappen a felvezető körnél húzott egy olyan ívet, ugye, amikor elment ezen a poron, és utána, amikor beállt a rajtkockájába, a kis rubrikájába, akkor már eleve kicsit ferdén állt be, szerintem pont azért, hogy arra a nyomvonalra menjen rá. Most nem tudom, tényleg ez csak ilyen emlékezetben mondom, de szerintem ebben az esetben a felvezető körön az a por, amit olaj és por, amit felszedett ott az elindulásnál, az lejött a körözés több mint 6 kilométer alatt, és amikor beállt, akkor szerintem már pont úgy célozta be az autót, hogy a saját korábban valamennyire letisztított hát nyomvonalát.
De ez egy autó viszont 20 rajtot el, és ami pont olyan képet látnak a nézők. Tudom. Egyébként a rajt pillanatáról, ahol azért bőven vennek föl az autók port, a háttérben van, jó, pont a rajtlámpák.
Ez pályaporos volt egyébként, pont azért, mert erre nem beszéltünk, ugye, de kizárólag a Forma 1-es autók mentek körbe ezen a utcai pályán.
Nem volt betétprogram. Nem volt
semmilyen betétfutam kísérő rendezvény.
De egyet leszögezhetünk, hogy ez akkor se optimális. És erre azért tényleg odafigyelhetnek, hogy ne olajozzák össze egyébként az aszfaltot.
De erre hogy lehet odafigyelni?
Hát úgy, hogy ne küldjenek fel mindenféle...
Ottyant valamit a pályára. Ez megint olyan Toto Wolff-al mondom, hogy ez semmi, meg bárhol megtörténhet. De ez tényleg bárhol megtörténhet.
Hát értem, bárhol megtörténhet, de törekedni lehet rá, hogy ne történjen meg annyiszor.
Jó, de hogy törekedsz rá?
Hát, hogy nem küldenek fel mindenféle ótvar vasakat.
Fékvezetéket, vagy nem tudom, előre porozzák be az egész pályát, és szíve föl.
Nem kell mindenféle ótvarvasakat fölküldeni, például azt ennyi.
Hát jó, oké, de ez most ki tudja, ez már tényleg olyan, hogy ki tudja ezt ellenőrizni.
Ez már picit ilyen szőrszálasogatós, tehát eddig is volt valamilyen ilyen pilótaparádésem, tehát ugye például a Hungaroringen pont láttuk ketten, hogy az Icarus buszon vitték körbe a versenyzőket. Tehát ez valami szinte mindig is a része volt a klasszikusabb korszakokban is, tehát ezt nem lehet teljesen kizárni, már csak azért sem, mert olaj nem csak ilyen módon került a pályára. Tehát több olyan hétvége is volt, amikor valamilyen betétprogramban nagy baleset történt, Forma 2, Porsche Superkupa, akármi, arab bajnokság, hogy összeütköztek, kifolyt az olajpára, és ugyanis felszórták. Tehát Azért mindenre ne akarunk már megoldást találni, vagy tiltsunk be mindent csak azért, mert... Tehát...
Hát mehetnek gyalog is, csak sokat
fogok. Hát, ugye, úgyse egy óra, azt megmondom.
Nem tudom, hogy valamelyik, mert be kell szórni azt is. Nem tudom, tényleg, ez most nagyon... És szerintem épp Verstappen esetében nem számított. Szerintem van elég okos ahhoz háromszoros világbajnokként, hogy pont úgy állt be, hogy utána a letisztított nyomvonalon kezdje el, de hideg volt, mindenkinek hideg volt a gumia, és éppen ezzel mindenki csúszkált is, de persze senki nem azt fogja mondani, hogy jaj, jaj, bénáztam, nem találtam el a tapadást, hanem hát volt por, meg olaj a pályán, persze, hogy azért csúsztam meg. Hát nyilván, de minden hétvégén, minden egyes edzésen, meg időmérőn, meg futamon mindig más a hibás, vagy a körülmények.
Mondjuk egy jó dolgot.
Erről van szó, mert ő még a motorhibát is magának rúgja föl, hogy jaj, jaj, I'm stupid, mondja.
Mondjuk egy jó dolgot is, amit amúgy tanulhatna a Forma 1, mert hogy tényleg nem csak rossz dolgokkal volt a Las Vegas-i nagydíj, hanem jó dolgokkal is. Amit
hát például... szerintem eddig nem csak rossz dolgokat mondtunk, sőt. De igen, folytasd.
Hogy amit például én is kiemeltem az elején, hogy amúgy a verseny az egyébként jó volt, és ami különösen tetszett nekem abban az egészben, és amire tényleg kevés figyelem fordul, hogy tud ez változatos is lenni, és ebből a szempontból a Las Vegas, igen, ez mondjuk volt, hogy a Las Vegas-i vonalvezetés nem egy ilyen, nem tudom, a legtechnikásabb trükköket várja el a versenyzőtől, ez a fejjel lefelé tartott disznó, hanem...
Viszik a vágásra.
Hanem inkább ilyen Baku jellegű egy kicsit, hogyha azt
Baku,
nézzük, hogy...
Baku és Szingapur összemosva, de inkább én ezt a párhuzamot hallottam.
Igen, és itt érték el egyébként a újfajta 21 óta használt, nem, 22 óta használt új külső formai és autókkal a legnagyobb sebességet eddig. 366 Sainz révén, ami nyilván DRS, meg szélárnyék, meg minden kutyafüle, meg olajos pálya.
Hát ezek már ilyen MotoGP-s csúcsok.
Igen, hát úgy volt három.
Közeli csúcsok.
Úgy volt 370.
Mennyi lehetne délután, melegben?
Meg 372 volt a rekord, amikor sokkal keskenyebb, szárnyú és gumijú, kisebb légellenású autók voltak, szóval ez azért...
Ez volt a Baku és a Williams, ugye?
Nem. Mexikó és a Williams amúgy igen, de Bottasszal. 16.
De nem Bakuban van?
Nem, Mexi. Hát Baku lent van, ott törik a levegőt.
A Williams volt a korábbi csúcstartó is, még az előző autókkal Bakuban. Jó, igen. Okay.
Szóval például több figyelm fordulhatna ezekre, hogy amúgy voltak csaták a futamon. Na azért a futam első fele az például szerintem egyértelműen a Ferrari-ról szólt, akik a közepes gumikat valami zseniálisan kezelték, legalábbis sokkal zseniálisabban, mint a Red Bull Verstappennel, de oda-vissza előzgetések, én nekem voltak például kétségeim az, hogy péntekről szombatra 810-ről 860 méterre növelték a stripen, a Las Vegas-i főutcán csak a DRS zónát, és hát nem bizonyult rossz döntésnek amúgy, mert mentek az oda-vissza előzések körökörre, és ugye ilyenkor átapasztaltjuk más pályákon, hogy
kikerülések vannak, hogy előzés helye.
Igen, ez az egyik, de hogy utána nincs is lehetősége visszajönni a hátsónak, mert általában vagy rosszabbak a gumiaik, és akkor egy kör múlva már oda van. De itt volt erre lehetőség, például ott volt a futam elleni Magnussenék nyomták az oda-visszákat, az nagyon tetszett, és volt, hogy ilyen dupla előzések, így hárman egymás mellett a féktávon, na kiér oda hamarabb, és hogy ezeket szerintem ezeket kellene kiemelni a Form 1-nek, és nem az, amitről a legelején beszéltünk az adásnak, hogy
igen,
bepromózni.
Igen, a... meg a melyik színész áll hol, meg mit tudom, hogy milyen mekkorát durant a vízi pók, meg mekkorát robbant a Bellagio. Szóval igen, de egyébként szerintem ezt mondjuk ki, hogy egy kimondottan jó futam volt, az év top 5-jében simán beleférő, sőt, lehet top 3-jában beleférő futam volt. Mikor láttunk olyat, idén főleg, hogy kétszer változott a vezető személye.
A 82 előzésen belül.
Az első körtől az utolsóig a top 3-ban folyamatosan volt változás, és nem is csak ott, de ez szokott a non plus ultrája lenni a Forma 1-es futamoknak, hogyha a győzelemért folyik a küzdelem, mert pedig itt tényleg az első körtől az utolsóig jó kis túlzással, az utolsóig folyamatos volt a küzdelem a győzelemért.
Hát a 37. körig mindenképpen az 50-ből, és szerintem versenyzés szempontjából azért nem sikült olyan rosszul ez a fejreállító disztó, még hogyha a versenyző szerint nem is annyira technikás, nekem azért maga a pálya, ahogy mondtam az elején, kellemes csalódás volt. Annak még ugye a hangulat is, hogy mondjam, ilyen diszkréten elfogadható. Tehát maga a pályák hangulata még azt mondom, hogy kellemes is volt, hogy végigmentek ott a főutcán, stb. De tényleg a verseny is valóban minőségi volt, különösen Leclerc volt zseniális szerintem, ahogy megigazdozta az elején Verstappen, tehát ott ugye volt is egy olyan csata kettejük között, hogy megpróbálta így becsapni Verstappent ott a féktávon, hogy hamarabb fékezz, hogy hát a Verstappen is hamarabb befékez, és akkor ő külsőben elsiszol, de még pont időben kapcsolta a holland, így az nem jött össze, és aztán Perez kétszer is megetette gyakorlatilag. Végül az utolsó körben, és így Perez megint utolsó körben veszített egy pozíciót, csak úgy, mint Brazíliában 2 héttel ezelőtt.
Hát igen, közben itt Szabó Bence írt egy ötletet, hogy eltekintve ebben az évben, hol volt szorongatva a Red Bull, erre gyors válasz, hát Szingapúrban megverték őket, így tegyék át az összes mérsékelt égővi futamot koratahoszra, vagy késő őszre, a sivatagi vagy mediterrán futamokat pedig nyárra. De amúgy, oké, nyilván a...
Én már azt hittem, hogy Szabó Bencét is ez a mémik vette meg, amikor a szingapúri futam után ilyen olyan 2024-es versenynaptár mondírok terjedtek az interneten, hogy mindenhol szingapúri futamot tartsanak.
Igen, de nyilván ironizált ő is, amúgy te, de hogy amúgy ez nyilván ez se lenne, hogyha komolyan veszük ezt, így ez se lenne megoldás, mert hogyha azt nézzük, Red Bull egy olyan autót épített, ami a uralkodó körülmények között jó, hogyha változnak a körülmények, és általánosan változnak a körülmények, hogy nyilván ők is egy olyan, szóval például mit tudom én, hidegre épített, kvázi hidegre épített autót próbálnak meg összehozni, mert ez azért tényleg benne van, hogy hát mindenhova úgy készülnek, hogy mondjuk ilyen 20 és 30 fok közötti hőmérsékletek, nyilván vannak nyári forró futamok, meg forró aszfalttal, de azért, ha végignézzük a teljes versenynaptáron, mindenhol ez a 20 és 32 fok között alakulnak a viszonyok, ha nem esik. Vagy ha nem lesz Vegasban.
Én meg itt is közel volt hozzá, szóval tényleg az aszfalt volt jóval hidegebb, mint általában, a levegő hőmérséklet nem annyira, de pont ez adta a sava borsát a futamnak, és szerintem ez egyáltalán nem baj, mert tényleg, ahogy korábban is mondtam, amikor tetszik az esős futam, vagy tetszik a hideg, vagy a borzasztóan meleg futam, akkor pont ez tetszik benne, vagy ettől érdekes, hogy meg kell vele küzdeni.
Csak dolgozzon azon a Forma 1, hogy ezt promotálja.
Ez igen, ahelyett, hogy igen, hogy mennyi tűzi játék volt, meg mekkora dobozokra húztunk neoncsöveket, igen, szóval, hogy na mindegy, de hát ezt meg most megkaptuk vasárnap, szóval, hogy nyilván az elején csak azt láttuk, hogy jaj, oké, kaszinó, meg szálloda, meg neonfény, de aztán a vasárnap igazolta a dolgot, és egyébként az a vicc, hogy még maga a győztes, háromszoros világbajnok is kénytelen volt másképp beszélni a vasárnap, vagy jobb tudom, szombat éjszakai verseny után, mint a hétvégeit megelőzően, vagy a hétvége elején. Ezzel együtt persze aztán kidolgozta magát, szóval egy időbüntetés, koccanás, stb. Hideg, akármi, ő úgy is megnyerte a futamot, hogy itt aztán sok minden dolgozott ellene, meg sok minden dolgozott az ellenfelek mellett, és fogadjuk el, hogy Verstappen, hogyha azt mondja, hogy neki nem tetszik, meg neki büdös, meg a futam izgalmas volt, de ezen kívül utálja az egészet, Raikkonen-i Fetteli vénában folytatja ezt a hagyományt, fogadjuk el, mert ő aztán tényleg a pályán letette a névjegyét, nem csak a levegőbe beszél, de ez együtt szerintem az általános nézőknek, meg általában az egész hétvége egy pozitív dolog volt, és hogyha ugyanezt tudják hozni jövőre is, akkor lehet ennek a futamnak jövője, és nyilván most jövőre már nem lesz az, hogy 3 hónapra megbénul a fél Las Vegas, meg nem lesz az, hogy felugranak a közmű fedelek, úgyhogy szerintem ez egy nagy kockázat volt az F1-nek, de bejött.
Igen. Ebben úgy egyet tudunk érteni, szerintem. Nem tudom, Oliver, hogy látod?
Hát én egyet tudok érteni összességében, tehát úgy gondolom, hogy mindent elmondhatok már a témával kapcsolatban.
Igen. Hát ott tényleg, hogyha meg a verseny főszereplőit nézzük, a Red Bull is, meg a Ferrari is kihozta tényleg gyakorlatilag a maximumot, amit kihoztatok volna. Nyilván a Red Bullnak is úgy lett volna szebb, hogyha az 1-2 megmarad a végén. A Ferrarinak úgy lett volna szebb, hogyha
viszont
Leclerc a polban marad és megnyeri.
Viszont a Red Bull is sem panaszkodott, hogyha azt veszük. Tehát ugye meglett a első-második az egyéni bajnokságban is, ami a csapat története szempontjából példanélküli. Sőt, eljutottunk a 20. győzelemhez, ami meg csapat szinten éves összevetésben példanélküli, hiszen eddig a Mercedes tartotta a rekordot, amikor 2016-ban Hamilton és Nico Rosberg összesen 19 utamot húzott be. Igaz, akkor egy picire talán rövidebb is volt az idény, de ettől függetlenül azért a Red Bull egy újabb tételt pipálhat ki a listán. Ha már a Form 1 kipipált egy tételt a Bakas is el Las Vegas-szal, most a Red Bull is újabb pipákat.
A Red Bull 1-2, a bajnoki 1-2 kapcsán azért megjegyeznek itt valamit. Most, hogyha megnézzük a bajnok állást, nem tudom, hogy újra elő...
Imént nézzük. Néztük, leszedem, és most nézzük. Igen.
De igen, szóval ugye jól látható, hogy Pereznek gyakorlatilag fele annyi pontja van, mint Verstappennek a szezon utolsó előtti futama után, azaz Verstappen hozta a pontok kétharmadát, Perez az egyharmadát, és bár most már meglett és ki van pipálva a Red Bull részéről, ez az mondhatni nem hivatalos elvárás, hogy legyen meg az 1-2, hogyha már ilyen brutálisan jó autónk van. Azért Perezre nem vett jó fényt, hogy ugye a múlt legutóbbi hétvégén is, és most is nem volt képes kihozni a maximumot abban az autóból, ami benne volt, ami ugye Interlagosban a harmadik hely lett volna, most meg a második, amit az utolsó körben bukott el. És ugye mondhatjuk egyrészt azt, és ettől érdekes szerintem, hogy mondhatjuk egyrészt azt, hogy Perez végre magára talált, mert ez sokkal jobb, mint amit nyáron összeküszködött. Viszont, hogyha a legjobb autóval, ez a fölényesen legjobb autóval nem tudja hozni azt, hogy legalább a dobogóra álljon a 8. helyre, vagy 9. honnan indult, teljesen mindegy, Brazíliában, vagy akár ezen a hétvégén, amikor tényleg úgy jött ki az osztás, hogy egy csomó ideig vezetett is, és utána a végén aztán a Leclerc elcsaklisztott tőle a második helyet. Ez valahogy nem, szerintem nem mutat jól, úgyhogy nagyon felemás ez Perez szempontjából. Csak ezt akartam kiemelni.
Hát igen, azt sem mutat jól, hogy az időmérőn a Q2-be kiesett.
De miért nem hozta azt, amit kellett volna? Szóval nem tudom. Fele-fele.
Az a baj, hogy ezt a kérdést az elmúlt 19 hétvégén sem igazán tudtuk megfejteni, szóval ugyanazokat tudnánk elmondani négyében, amit az elmúlt 19 adásban szinte bármikor, tehát egyszerűen nagyon sokféle variáció lehetséges arra, hogy miért ekkora a különbség a két pilóta között, tehát itt a legváltozatosabb teóriákból is szemezgetve, akár hogy Red Bull direkt hátráltatja Perez, vagy hogy Verstappen tényleg ennyivel jobb Pereznél, vagy talán Perez az, aki a Red Bull talán már pont kevés tudásban, tehát itt nagyon sokféle ok, de amivel számomra még inkább meglepő volt az, hogy Perez ennyire úgymond küszködött Las Vegasban, hogy azért az ilyen jellegű, kaliberű pályák alapvetően fekszenek a mexikóinak.
Ez csak egy ilyen rámondott. Ennek
ellenére.
Csak hogy kár, hogy a saját szempontjából, meg a Red Bull szempontjából talán kár, hogy nem hozta azt a nyomorult második helyet, hogyha már az elsőt nem hozta, mert vezetett is, de legalább azt a másodikat illet volna behúzni, és ehhez képest kicsit kiábrándító. Annak
nem
ennyire,
tudom. Tehát...
Mint korábban nyáron. Szóval,
engem inkább más szempontból gondolkoztat el Pereznek a úgymond bénázása, tehát hogy mert lássuk be, hogy Leclerc nagyon jó munkát végzett a hétvégén, és könnyen lehet, hogy azért ő is el lett már temetve bizonyos szempontból, de azért könnyen lehet, hogy még lenne potenciál a Monacóiban, amit egy jobb autóban adott esetben jobban ki tudna mutatni.
Na jó, de hát most volt jó autója, szerintem meg Leclerc.
Hát helyre közel jó autója, tehát azért...
Leclerc autója jó volt, ezért tudott ilyen eredményt hozni, amilyet, viszont Pereznek meg szintén jó autója volt.
Hát jó, csak az
azért... első helyről végül a harmadik helyen ért cél.
Red Bull és a Ferrari között azért versenytempóban továbbra is van különbség időmérős elsőségtől függetlenül. Tehát az, hogy de, most de ez kevésbé
Perez,
jött...
Perez miért nem lett második? Ezt mondom.
Hát,
mert Leclerc lett
de én most éppen ezért dicsérem Leclerc-t egyébként. Tehát, hogy...
De Leclerc a keze alá az autó dolgozott. Most a körülmények meg az autó. Az autónak a hátránya volt itt most az előnye, és ezért tudott ilyen jó lenni.
Jó, de attól függetlenül ez még mindig nem egy győztes autó volt a Ferrari-nál. Tehát
de nem is
egy, egy körön gyors, nem egy körön gyors, de összességében azért versenytempóban.
Ezért van 23 millió pólya, meg győzelme, egyre kevesebb, mint Pereznek egyébként, ez külön vicc.
Egyébként a Leclerc pólók Verstappen számára a legjobb, mert hiszen az eddigi 23 Leclerc pólból 11-et Verstappen váltott győzelemre.
Igen, de szóval Leclercnek most a keze alá dolgozott az időjárás, az új pálya, amiről beszéltünk, ugye, hogy a Ferrari gyűri, eszi a gumikat, na most ez
jó, pont... Én most nem is feltétlenül a gumikezelésre gondolok, hanem hogy azokról a megmozdulásokról, amiket említettem. Tehát amit Verstappen eszembe is megvált, azért ezek nagyon, nagyon ritka és nagyon eszes cselek szerintem, és szerintem, hogyha nem Verstappen van a másik oldalon, akkor még abszolút sikerült is volna végigvinnie.
Nem tudom, szerintem Las Vegas azért elég jól átbeszéltük, meg azért történt még egy más itt a hétvégén, ugyan nem ekkora, meg nem ilyen csillogó, mint a Las Vegas-i nagy, de számukra érdekes, úgyhogy nem tudom, Olivier, talán te...
Átveszem akkor a stafétát, tehát ugye hétvégén duplán is indokolt volt a koránkelés, hiszen amíg a Forma 1 Las Vegas-ban tündökölt, addig Makaóban eldőlt a túraautózás aktuális csúcs kategóriájának a bajnoki címe, és Mielis Norbert került ki győztesen, úgyhogy innen is gratulálunk neki, aki 2019 után ismét bajnoknak mondhatja magát. Egyébként nem volt egyszerű helyzetben Norbi, hiszen lényegében úgy érkezett meg a mezőny, a TCR Virtus mezőnye a legendás ázsiai utcai pályára, hogy Huff és Erlási pont egyenlőséggel vezette a bajnok. Most Norbi egy pont hátrány van a harmadik helyen, és azért Rob Huffról köztudott, hogy Makaó menő 10-nél is több győzelemmel. De ennek ellenére a pénteki időmérő edzésen Norbi volt az, aki megszerezte a pólt, amit aztán szombat hajnalban futam győzelemre is váltott, így a harmadik helyről ugrott az ére gyakorlatilag, és aztán az utolsó futam abból a szempontból volt izgalmas, hogy ugye a szombati eredményben az első 10 sorrendje megfordult, és ilyen 18-20 pontos előnyt kellett beosztani, ami végül sikerült is, úgyhogy valóban ez egy újabb nagyon komoly eredmény, független attól, hogy milyen sajnálatos változásokon esett át ez a műfaj az elmúlt években, azért meg kellett dolgozni azért a teljesítményért, és itt egy fun fact is. Ha már magyarok és sikerek, eddig még nem volt példa arra, hogy ugyanabban az évben legyen bajnok Mielis Norbert és Kis Norbert. Ugye Kis Norbert a Kamion Európa bajnokságban szereztem az 5. bajnoki címét, sőt, én csak ezt a két versenyzőt láttam a párhuzamban, de igazándiból 3 Norbink is kiemelkedően szerepelt, hiszen Nagy Norbert meg a hegyi Európa bajnokságot nyerte meg idén, úgyhogy a Norbitak jó évük volt ebben a szezonban, és Mielisnek is nagyon jól jött ki ez az év, adok utána az elmúlt 3 szezon, talán nem sikerült úgy, hogy azt remélte, vagy remélte volna, hiszen nem csak a TCR-ben volt eredmény, hanem azért volt egy rally beugrása is még októberben, amikor a Rally LV magyarországi fordulóján próbált szerencsét, és azért a 40 fős vezetőjében 13-nak lenni azért az nem egy rossz első neki futás szerintem.
Hadd kérdezzek azért rá, hogy jobban képben vagytok itt a túraautózásban, mint én, de nyilván le a kalappal, meg minden bajnokságot meg kell nyerni, meg a győzelmet meg kell dolgozni, de mennyire vegyük komolyan azért a mostani túraautó csúcs kategóriát, amikor igazából az ausztrálok, németek, stb. Britek is komolyabb felhozatalt.
Na ez egy nagyon érdekes kérdés.
Nem vagyok annyira szakértő, meg gratulálunk ezzel együtt Mielis Norbinak, csak hogy
nagyon érdekes kérdés, amit feszegetsz. Ellenfelek szempontjából szerintem komolyan vehető, mert azért mégiscsak ott volt Jan Erlási, Rob Huff, tehát többszörös bajnokokról beszélünk, azért sokáig Mikel Ascona, a tavalyi WTCR bajnok is kihívó volt, és korábban sem volt egy ügyetlen srác. Az, hogy a túraautózás presztízst veszített az elmúlt években, az megkérdőjelezhetetlen. És ez egy hosszú évek óta tartó folyamat, hát ugye az elmúlt 6 évben 2-szer volt nagy átalakulás, ugye először 2017 után, amikor a WTCC úgymond megszűnt, a túrautó VB, miután a TC1-es szabályrendszer teljes kudarc lett. A VTCR váltotta azt, és alapvetően a VTCR-nek volt kettő kifejezetten ígéretes tiszta éve. Tehát ugye a 2019-es nyerte meg Norbi, ami a elmúlt évek legerősebb mezőnye volt, mind létszámban, mind összetételben, mert azért más szakágak kiválóságai is ott harcoltak a mezőnyben, hogy más nem mondjak Johan Kristoffersen, aki a rallycrossban tett lennem keveset az asztalra, és 26 fős viszonylag stabil mezőny volt, és aztán azért közben azért, hát nem csak a Covid, hanem azért már picit rezgett a léc 2019 végén is, mert pont akkor volt kibontakozóban egyfajta csillagkullás, mert hogy oké, VTCR alapvetően ez a customer racing, az az ügyfél alapú versenyzés keretében zajlott, vagy zajlott volna, csak hát ugye bizonyos csapatok között volt erőteljesebb gyári jelenlét, ami azért felvetette azt a kérdést, hogy nem ténylegesen gyári csapatokról beszélünk, és ezt azok a kisebb csapatok nehezen bírták, akiknek nem volt ilyen hátszerük, és azoknál kezdett dőlni a...
Kicsit hadd egyszerűsítsem le a kérdésemet. Azzal együtt, hogy névlegesen ez a csúcs kategóriája a túraautózásnak jelenleg, csak úgy tényleg két mondat van. Valóban ez a csúcs kategóriája, vagy hol van ez a többi hasonló?
Ezt azért nehéz megválaszolni.
Na én ezt viszont gyorsan meg tudom válaszolni. Hogyha klasszik túrautózást nézzünk, akkor nem sok ilyen sorozat van. Én pont Európában néztem meg, pont a makói hétvége előtt, vagy a Bathurst-i Ausztrál hétvége után, hogy is állunk. Ugye még az tétszer Európa kupát szokták így emlegetni, ami egy hagyományosabb formátumban zajlik, mint ez a World Tour, ebben most nem menjünk bele, de annak is már mind a kettőnek megy egy versenynaptára, de a mezőny variálódik. Igazából a tétszer Európa kupánál is, de amit Tom Coronel...
Mondjuk szerintem a mezőny összességében gyenge volt az Európa kupában.
De igen, erre akarok kitérni, hogy Tom Coronel nyert, aki tényleg egy sokak számára ismert versenyző.
Összeszeresen tapasztalt valaki, igen.
Összesen az állandó minden futamon elinduló létszám 9 fő volt. Ezt duzzasztották föl a futam kétharmadán, esetleg háromnegyedén résztvevők, és helyszínenkénti beugrók egy ilyen tisztesebb létszámra, de hogy akik úgy egész évben harcban lehettek volna a bajnoki címért, ők voltak 9-en. A World Tournál, amit most a Mihály Sznorvi is megnyert, ott nyilván magasabb.
Ott is 9 teljes szezonos indulóhozott, azonban lényeges különbség, hogy pályás tekintetében nagyon változatos évadot raktak össze. Ugye vegyesen volt olasz bajnokság, európai bajnokság, dél-amerikai, ausztrál és ázsiai, és szerintem azért volt az nehezebb teljesíteni, mert egyrészt különböző formátumokhoz teljesen ismeretlen gumikon kellett alkalmazkodni, másfelől azért ott voltak az aktuális szériák legjobbjai, akik nyilván az adott körülményeket és az adott pályákat jobban ismerték.
De hogyha összegyűjtesz, nem tudom, 6-szor harmadik helyet, vagy ők egyszer első helyet, nyilván te lesz a bajnok, szóval ebből a szempontból én nem tudok a kettő között dönteni. Attól kapja ez meg a világrangot, hogy a világban versenyeznek, az Európa Kupa meg Európában. Összehasonlítottam egyébként a svéd túrautóbajnoksággal, ahol pedig egy jóval nagyobb, ami még szintén ilyen klasszikabb túrautóversenyzés, ott nagyobb mezőny van, és rendszeresen csak hát mindenki svéd, és nem nemzetközileg ismert pilóták. Hogyha ilyen nemzeti szériákban akarunk belemenni, a BTCC, a Brit Túrautóbajnokság meg teljesen más alapokon működött mindig is, azt nem keverném össze a világszerte ismert túrautózással, annak ellenére, hát hogy egyébként olyan, a pilótákban van átfedés.
Hát olyan, mint amilyen régen a DTM volt, tehát az egy külön kaszt alapvetően. Csak hát ugye a DTM is úgymond elsirányult az, hogy átváltottuk a GTR-as konstrukcióra, úgyhogy a túrautózások összességében nehéz évei vannak.
Minden esetre csak, hogy világos legyen a hallgatóknak, nézőknek, hogy nem Norbi eredményeit, vagy elért sikerét akartuk itt alásni, csak hogy lássuk valamennyire tisztán, hogy most ez országosan világhírű nagy eredmény, vagy hogy hogyan viszonyul ez, de ez együtt nyilván gratulálunk neki csak.
Abszolút.
Hát erről nem feltétlenül tehet, de ezt ki is mondtuk. Tehát
mondom, tehát... egy bajnokságot megnyerni, az egy komoly munka, meg bármilyen bajnokság.
Pláne egy olyan szinten, mint amilyen ez a szint, vagy ez lenne az a szint. Tehát azért ez nem volt egy rövid szezon, és nem is volt egyszerű szezon, de ettől függetlenül azért ebben volt munka. Tehát...
Mondok mást, ez a Forma 1-es szezon, meg aztán rettentően hosszú lesz, ez még annál is nem rövidebb, azaz jóval hosszabb, úgyhogy...
Hát de már itt a vége mindjárt.
Jövünk vele a jövő hétvégén, igen, vagy hát következik a jövő hétvége, ez viszont már az utolsó lesz, úgyhogy...
Az a jövő hét az a mostani hétvége egyébként, mert ugye már hétfő van.
Igen.
Ja, igen.
és igen. 24, 25, 26-a az Abu Dhabi nagy díj hétvégéje, ahol egyébként még fontos kérdések forognak a kockán, például a Mercedes és a Ferrari közötti konstruktőri csata a második, harmadik helyre, ami nem kevés pénzről is szól természetesen.
Olyan, illetve McLaren Aston Martin.
Igen, illetve még ide akartam sorolni a eldőltnek hit csatát, ami még szerintem nem feltétlen dőlt el a McLaren Aston Martin között látva.
Annyira biztos voltál a McLaren helyzetében.
Az előzés megtörtént.
Hát az előzés megtörtént.
Úgy néztek ki egyébként. Hát csak hát egy dolog egy pozíciót megszerezni, és egy másik dolog meg is tartani.
Na jó, hát erre volt Vegas egyébként, hogy megint borította a nem létező papírformát egyébként, mert tényleg minden hétvégén más és más volt erős, most megint más, és tessék.
Igen.
De, ja, és még hátrébb a mezőny végében is lehetnék fordítani, ott aztán tényleg elég egy jó eredmény, hogy az utolsó három hely között bármi történjen.
Egy Hülkenberg dobogó mindent megváltoztat.
Ne zárjuk ki.
Na jól van, hát akkor egy hét múlva, október helyett november 27-én, hétfő este, 7 órától jövünk a Csapatrádió itt a YouTube-on. Iratkozzatok fel a csatornára, és akkor biztos nem maradtok le róla. És a csengőt is nyomjátok, mert az is fontos. Kövessétek a Facebook oldalunkat is, Vezes F1 néven találtok meg bennünket. És olvassátok természetesen az írásainkat is a vezes.hu/forma1 oldalon. A Csapatrádió adásokat nem csak visszanézhetitek, de vissza is hallgathatjátok itt a YouTube-on, de ott a Spotify, az iTunes, szóval minden podcast felületen, az ismertebbeken ott vagyunk. És igen, egy hét múlva ugyanitt ugyanekkor egy szezont, nem mondom, hogy lezáró, de az Abu Dhabi nagy díjjal a Forma 1-es szezont záró adásunk jön majd, és várunk benneteket akkor is.
Köszönjük. Még egy kérdés a végére, bocsánat. Végül is mit mondtak a nézők, hogy alakult a vége? Igen. Kellett ez a Forma 1-nek, vagy nem? Vagy tetszett, vagy nem?
65% azt mondta, hogy tetszett neki a Las Vegas-i hétvége, úgyhogy összességében egy abszolút sikernek tekinthető. Hát akkor legyen.
Pedig nekik valószínűleg nem szóltak le, ahogy nekünk sem, hogy hátoljuk, de akkor igen.
Akkor a Csapatrádió nézőket, hallgatókat meggyőzte, és mit tudjuk a Csapatrádió néző hallgatók menők.
Jó. Köszönjük akkor a figyelmet.
Ha tetszett az adás, lájkoljátok, és tartsatok önk jövő héten is. Sziasztok!
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!